Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Nagy Tamás, Önök a brüsszeli hét 68. adását hallják. A téli szünet után lassan beindult az Európai Unió képezete, nem is akárhogy. A tagállamok ugyanis jövő szerdán tudják meg, hogy nekik konkrétan mekkora részt kell vállalniuk, vagy márciusban a klímaváltozással kapcsolatban meghatározott ambíciózus uniós feladatokból. Műsorunkból kiderül, hogy mi is a gőzerővel folyó alkú igazi tétje. Szó lesz még a mintaállam Belgiumról, nincs állandó kormányfője, beszélünk a konvergencia programról, amit jövő héten értékel az Európai Bizottság, és kiderül az is, hogy Magyarország mennyire hatékonyan tudta felhasználni az uniós pályázati pénzeket. Tartsanak velem!
Brüsszeli hét. Első kézből az unióról.
A brüsszeli hét eheti adását is az elmúlt hét legfontosabb brüsszeli eseményeinek áttekintésével kezdjük. Gyévai Zoltán a Bruxinfo szakértője lesz ebben a segítségünkre. Kezdjük talán azzal a jó hírrel, vagy legalábbis jó hírnek kinéző hírrel, hogy az Európai Unió regionális politikáért felelős biztosa bejelentette a magyar önkormányzati és területfejlesztési miniszterrel, hogy Magyarország az első az újonnan csatlakozott tagállamok közül a pályázati pénz felhasználás tekintetében. Hát mit jelent ez? Miben voltunk mi mégis ennyire jók?
Egészen pontosan arról van szó, hogy a Magyarország az élen jár az új 10 új tagállam közül. A 2004 és 2006 között rendelkezésre álló pénzeknek a felhasználásában. Tehát ez tulajdonképpen a 2004 és 2006-os keretre vonatkozik, ami, hogy emlékszünk rá, körülbelül Magyarország szintjén majdnem 3 milliárd eurót jelent. 87%-os a magyar pénzfelhasználás.
De minek köszönhető?
Jelenti, ennyi pénzre ki is fizetek gyakorlatilag a kedvezményezetteknek.
És minek köszönhető ez a jó eredmény? A pályázási kedvnek, a jól kiírt pályázatoknak, vagy a pályázók felkészültségének? Tehát kinek a sikere ez?
Tulajdonképpen az elsődleges magyarázat az lehet, hogy az illetékes magyar hatóságok egy megfelelően elég rugalmas struktúrát alakítottak ki. Azt is látni kell, hogy valószínűleg a 2007-es év lehetett egy ilyen nagyon fontos vízválasztó ebben a tekintetben. Nyilván ebben az is szerepet játszott, hogy ekkoriban, emlékezzünk vissza, az ellenzék és a sajtó is gyakran beszélt arról, hogy lassú a pénzek felhasználása. Úgy néz ki, hogy ez nagyon mobilizálta a kormányt, amelynek amúgy is az egyik értékelhető, felmutatható sikerterülete lehet a regionális pénzek felhasználása, hogy erre nagyobb energiákat, eszközöket koncentrált, és úgy néz ki, hogy eredményeket is tudott felmutatni.
Az már a szeptember 11-i terrormerényletek után felvetődött az Európai Unióban, hogy úgynevezett légi marsallokat kellene alkalmazni az uniós repülőgépeken. Lényegében ők védenék a repülőjáratokat. Mostanáig kellett azonban várni a megállapodással. Az Európai Parlament és az Európai Tanács megállapodott most már a feltételekről, hogy hogyan is kell majd nekik dolgozni. Mi lesz egy tagállam feladata, milyen feltételekről beszélhetünk?
Nem lesz kötelező egyetlen tagállam számára sem légimarsalokat a repülőgépekre ültetni. Tehát ezt végül is tulajdonképpen minden tagállam maga határozhatja el, hogy éle ezzel a lehetőséggel. Unió szinten lesz egy ilyen lehetőség, és ha mennyiben viszont érez a lehetőséggel, akkor bizonyos biztonsági szabályokat figyelembe kell vennie. Milyen szabályokról van szó? Hát olyanokról például, hogy a felkészítés, a megfelelő személyzet kiválasztása során, szelekciója során kell alkalmazni bizonyos kritériumokat. Gondoskodni kell arról, hogyha valaki a fedélzetre felmegy, mint légimarsal, akkor megfelelően kiképzett legyen. Speciális kihívásoknak kell tudni eleget tenni. És egyébként az sem egyértelmű, hogy ezek a légimarsalok, akik ugye a fedélzeti biztonságért lesznek felelősek, tehát arról van, hogyha esetleg valaki terrorszándékkal feljut a repülőgép fedélzetére, akkor azt lefegyverezzék időben, ne akadályozzák azt, hogy a dolog elfajuljon.
De fegyveresek lennének ezek a légimarsalok?
Nem mindenképpen fegyveresek, bár sokan azt mondják, hogy mi értelme van fegyver nélkül felengedni a légimarsalokat a fedélzetre. Viszont van egy másik iskola is, amelyik azt mondja, és ez is érthető, hogyha felvisznek fegyvert is a fedélzetre, azzal gyakorlatilag a kockázat is nő.
Magyarország és Ausztria jelen pillanatban az Unióban egyedülállóan tiltja az egyik génmódosított kukorica fajtának az importját, és Franciaország bejelentette, hogy hamarosan, hivatalosan is bejelenti, hogy ő is, tehát Párizs is csatlakozna ehhez az alkalmi koalícióhoz. Mi ennek a jelentősége ennek a döntésnek, és génmódosított kukorica témában most mi a helyzet a közösségben?
Franciaország egyik annak a két uniós tagállamnak, Spanyolországgal, ahol egyébként ezt a kukoricát, hibrid kukoricát már termelik is. Érdekes módon Franciaország most valahol visszafordul félútról. Egyrészt az annak köszönhető, hogy a francia köztársasági elnök Sarkozy egy olyan politikát hirdetett meg, egy zöld politikát markánsan, ami jobban odafigyel a környezetre és az egészségre. Másik pedig az, hogy frissében elkészült egy francia jelentés, egy francia szakértők által készített jelentés, ami nagyon hasonló irányba halad, mint a korábbi magyar, illetve osztrák jelentések, melyek szerint nem elhanyagolható kockázatai vannak a környezet és a talaj számára, hogyha ezt a génkezelt, génmódosított kukoricát beengedik, a termesztésbe bevonják.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Heti váltó rovatunkban Szatmári Zitával, a BRO szakértőjével Belgiumról beszélgetünk. Belgium mindig az Európai Unió központjaként, ugye Brüsszel, mint a közösség fővárosa, általában így kerülnek a híradásokba, de az országról, Belgiumról kicsit keveset hallunk. Kezdjük is talán azzal az államszövetséggel, vagy azzal az együttműködéssel, amit mi ugye Benelux államoknak, Benelux együttműködésnek hívunk. Hogy alakult ez ki a második világháború után? Milyen gyökerei vannak ennek az együttműködésnek?
A második világháborút követően három relatíve kis ország, Belgium, Hollandia és Luxemburg az együttműködésben látta a gazdasági sikerességet, és kezdetben az európai integrációra, mint egy biztonsági hálóra tekintettek, de hogyha ez az európai integráció nem jön létre, akkor ő saját maguknak ennek ellenére létrehozzák a gazdasági integrációt, ami nagyon sikeresnek bizonyult. Érdekes például a kölcsönhatás a Benelux államok és az Európai Közösség és az Európai Unió között, mert ez a kölcsönhatás nagyon erős, tehát például az, amikor az európai kooperáció stagnál, akkor ez a Benelux együttműködés ez megerősödik, és amikor az európai integráció az felfelé ível, akkor háttérbe szorítja ez a három ország ezt a hármas együttműködést, és akkor az európai integrációra figyel.
Belgiumra ugye Európában mindig fejlett államként tekint, tettek, mennyire tekinthető mintaállamnak itt az államszervezetét, az emberi jogok érvényesülését, vagy esetleg a gazdaságát tekintve? Mennyire követendő példa Belgium?
Belgium nagyon érdekes ország, mert bár nagyon gazdag országnak mondjuk, például neki van a legnagyobb, az egyik legnagyobb államadósága. Ez főleg ugye az ő területi jellegzetességéből fakad, tehát például a flamand vallon német területek együttműködéséből. Az, hogy az Európai Unió szempontjából mennyire tekinthető mintaállamnak, az teljesen egyértelmű. Tehát a kompromisszum készsége, vagy a terelhetősége, vagy az európai jogszabályok ismerete az tökéletes. Igazából az, hogy a belpolitikai konfliktus van, de az egy másik rész.
Igen, de hogyha már említette a belpolitikai konfliktust, azért beszéljünk is erről. Ugye hát Belgiumban talán mindig megvolt ez a bizonyos flamand vallón ellentét, ugye Belgium élesen két részre osztható, északon a hollandajkú flamandok, délen pedig a franciajkú vallónok élnek. Mostanában azonban kiújult a konfliktus a két népcsoport között, és kormányválságot is okozott. Mi volt ennek az oka, és hogyan állnak most ebben a kérdésben?
Igen, Belgiumban nem volt kormány majdnem egy fél éven keresztül. Nyáron voltak a választások, és a nyertes párt, akinek a vezetője Yves Le Terme, nem tudott koalíciót alkotni, mert nem tudott megegyezni a többi párttal a Belgiumot érintő államreformról, tehát hogy milyen önálló keretek között működjön később Flandria és Vallónia, ami nem jelent szétszakadást, de hogy milyen önálló területeket kapjanak. Ugye tudjuk azt, hogy a gazdagabb flamand részek finanszírozzák azért a vallón területeket, és ezzel kapcsolatban ugye nem tudtak megállapodni a pártok, nem volt koalíciós kormány hónapokon keresztül, és utána második Albert király decemberben felkérte a korábbi miniszterelnököt, Verhofstadtot, hogy egy ideglenes kormányt alakítson, és neki ezt megszavazta a kormány még tavaly decemberben, tehát most három hónap van arra, hogy ez az ideglenes kormány eldöntse, hogy milyen keretei legyenek ennek a belga államreformnak.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Most rövid hírek következnek itt az Inforádióban, majd folytatódik a brüsszeli hét a klímaváltozás elleni harcot övező uniós alkudozással.